Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján itt az Isten házában. Énekeljük azt az éneket, amelyet múlt vasárnap, advent első vasárnapján tanultunk, és az első verszakát már énekeltük. Akkor elmondtam, hogy igazából ez az ének feldolgozza azt, amit annak idején Bot Péter, református prédikátor úgy fogalmazott meg, hogy az Úr Jézus Krisztusnak négyféle eljövetele van. Egyszer megjelent testben, egyszer megérint bennünket, a szívünket, szeretne beköltözni a szívünkbe, aztán majd eljön a halálunk óráján, és végül majd eljön ítéletre. Az első verszaka ennek az éneknek azt a megjelenést fogalmazza meg, amikor is az Úr Jézus Krisztusban testben jött el, a második pedig azt, hogy kopog a szívünk ajtaján. Bárcsak így tudnánk most énekelni, hogy most is kopog a szívünk ajtaján, és fogadnánk be őt. Foglaljuk el most a helyünket, és énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. 227. dicséretünk első három verszakát énekeljük a gyülekezeti énekeskönyvünkből. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most Lukács evangélium a második fejezetéből hangzik hozzánk, a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Amikor a gyermek 8 napos lett, eljött körülmetélésének ideje. A Jézus nevet adták neki, ahogyan ezt az angyal mondta, mielőtt még a gyermek elkezdett volna növekedni Máriában. Amikor Mózes törvénye szerint elérkezett a megtisztulás ideje, elvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy ott az Úrnak bemutassák. A törvényben ugyanis megvan írva, minden első szülött fiút az Úrnak kell szentelni. Elmentek tehát, hogy az Úr törvénye szerint áldozatként bemutassanak egy pár gerlicét és 2 galambfiókát. Jeruzsálemben élt egy Simeon nevű ember. Igaz, istenfélő ember volt. Izrael szabadítását várta, és a Szent Szellem volt vele. A Szent Szellem megmutatta neki, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a Krisztust, akit az Úr küld. Simeont a Szent Szellem a templomba vezette. Amikor Jézus szülei behozták a gyermeket, hogy megtegyék, amit a törvény előír, Simeon a karjába vette Jézust. Dicsérte Istent, és ezt mondta. Uram, most engedd el a te szolgádat békében, ahogyan megígérted, mert szemeim meglátták a te szabadításodat, amit minden ember számára készítettél. Útmutató világosság ő a nem zsidó népek számára, és dicsőség néped Izrael számára. Jézus apja és anyja csodálkozott azon, amit Simeon mondott róla. Ezután Simeon megáldotta őket. Így szólt Jézus anyjához, Máriához. Ezt a gyermeket Isten arra rendelte, hogy Izrael fiai közül sokan elbukjanak, vagy felemelkedjenek általa. Arra van rendelve, hogy jel legyen, amit az emberek nem fogadnak el. Mindez azért lesz így, hogy sok szív gondolata ismerté legyen. És azok a dolgok, amelyek történni fognak, fájdalmasak lesznek számodra, mintha egy kar szúrná át a szívedet. Örökkévaló Istenünk, áldom a te nevedet, hogy megtartottál minket a héten. Áldom a neved azért, Uram, hogy eljöttünk a házadba, ahol hallhatjuk a te igédet, és hogy a te kegyelmedből mi is részesei lehetünk ennek az új szövetségnek, amely Jézus által jött el hozzánk, közénk. Áldom a te nevedet azért, Uram, hogy te megbízható vagy, hogy te ebben a folyton változó, kiszámíthatatlan ingata világban egy sziklaszilárd, stabil pont vagy. Áldom a te neved, Uram, hogy megbízható vagy, és hogy Simeon is. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyit várt arra, hogy meglássa a fiút. Nem tudjuk, hogy éveket várt-e, vagy akár évtizedeket is, de ő bízott abban, Uram, hogy amit te megígértél korábban, azt te meg is fogod adni, azt meg is fogod tenni. És már Mózes is arról beszél, hogy ad majd az Úr nektek egy hozzám hasonló prófétát, és az Úr nemhogy egy hasonlót, de sokkal nagyobbat is adott nekünk. Áldom a te neved, Uram, hogy Jézus Krisztus eljött értünk, vállalta a kereszthalált, vállalta azt a szenvedést, gyötrelmet, mindent, amit a mi bűneink, amit a mi vétkénk súlya miatt mi érdemelnénk meg. És áldom a te neved, Uram, hogy most már, hogy Jézus pályafutása, az ő küldetését a földön véget ért, most már van nekünk utunk, menetelünk te hozzád. Kérlek téged, Uram, nyisd meg a mi szívünket, adj nekünk, Uram, értő, halló, füleket, és kérlek, Uram, segíts nekünk abban, hogy meghalva, megértve a te igédet, hazamenve, meg is tudjuk azt tenni. Ámen.
Most pedig Isten üzenetének meghallgatására készülve a 377. dicséretünk második és harmadik verszakait énekeljük, helyünket elfoglalva. Nyíljon meg szívünk Isten beszéde előtt, amely Lukács evangélium a második fejezetéből hangzik hozzánk, a 36., 37. és 38. versekből, tehát az előbbi szakasz folytatásában. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt. Csak 7 évig élt férjével, hajadonkora után. És már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált, éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Foglaljuk el most a helyünket. Nemrégen hallottam egy nagymamától, hogy 20 év körüli unokái többször is odaülnek mellé, azzal a kéréssel, mesélj. Nagyi, mesélj. Milyen volt akkor, amikor te fiatal voltál, milyen volt ekkor vagy akkor, mik történtek? A nagymama mesél, közben újabb kérdéseket tesznek föl az unokák. És mindeközben valójában nem csak arról lehet szó, hogy a nagymama miket élt meg, nem csak a konkrét eseményekről, hanem arról is, hogy mindezeket hogyan élte meg a nagymama. Akár arról is, hogy mi segítette át őt egy-egy nehézségen. Élettapasztalatokat, netán életbölcsességeket is szinte észrevétlenül át lehet adni. És milyen jó is, ahol ilyen kapcsolat van a különböző generációk között. Fiatal korban hajlamosak vagyunk, és talán ezzel mindjárt egyet tudunk érteni, arra, hogy úgy gondolkozunk, hogy hát mi már azért csak szinte mindent jobban tudunk, mint az idősebbek. És ezért, hogyha direkt tanácsokat adnak nekünk, akkor azokat úgy hajlamosak vagyunk a fülünk mellett elengedni. Pedig, aki fogékony, nagyon sokat tanulhat az idősebbektől is. Abból is, ahogyan egy-egy idős ember visszagondol az életére, ahogyan talán összegzést készít az életéről, még az olyan megállapításokból is lehet tanulni, mint a következők, és látni fogjuk, hogy igazából itt sajnos szomorú tapasztalatokról van szó. Most fedezem csak fel, hogy annyi minden ment el mellettem. Már mindent úgy nézek, mintha utánam lenne. Félek a holnaptól. Későn jöttem rá, hogy rengeteg értékes dolog létezik a munkámon kívül is. Lehetett volna gyermekem, de inkább a szakmát, a sikert választottam. És egyszer csak azt vettem észre, hogy már késő, minden elmúlt. Vagy mint a következő, gyűjtöm az öngyújtókat és a klipszeket. Vannak ilyen hülye hobbiaim. Valamiben legalább kiélem magam. Nekem már nincsenek terveim ebben az életben. Számomra már semmi sem okoz örömet. Fiatalkorban nem nagyon számolunk döntéseink, életfolytatásunk következményeivel. Eszünkbe se nagyon jut talán az akkor, hogy eljön majd az az idő, amikor nagyon égetni fog bennünket a kérdés, hogy mennyit ért az életem. Ezért is olyan jó, hogy most egy előre haladott korú asszonyt állít elénk Isten igéje. Méghozzá egy olyan idős asszonyt, akiből nem a keserűség, nem az elégedetlenség, a békétlenség árad, mint az előbbi megállapítások gazdáiból, és így még inkább érdemes tanulni tőle. És annál is inkább aktuális ez a mostani bibliai szakasz, mert mi is adventben vagyunk, mint ahogy valójában ez az asszony is, Anna is adventben élt. Nézzük hát meg az ő adventjét, és ezáltal Isten kegyelméből váljon a mi adventünk is igazán Isten szerintivé áldotta. Az első, amit az igéből megtudhatunk Annáról, az az, hogy gyakorlatilag az élete veszteséggel indult. 20 év körüli fiatalasszony lehetett, amikor elveszítette a férjét. Ez onnan sejthető, hogy azt tudjuk az evangéliumból, hogy hajadon kora után 7 évig élt a férjével. És azt is tudjuk azért, hogy elég fiatalon adták férhez a lányokat ott és abban az időben. Vagyis viruló fiatalasszony lehetett Anna, amikor özvegy lett. Ott marad támasz nélkül egy olyan társadalomban, amelyben az egyedül maradt nők gyakorlatilag szinte elvesztek. Mit kezd Anna ezzel a teherrel? Hogyan küzd meg ezzel a gyötrő hiánnyal? Isten kezéből fogadja el. Nem találjuk ezt meg így leírva az evangéliumban, de abból, ahogyan az életét folytatja férjének a halála után, mégis ez olvasható ki. Nagy dolog az elfogadni tudás. Hajót törések túlélőliről készült vizsgálatok szerint inkább gyermekek és nők élik túl az ilyen katasztrófákat. A hosszú hánykolódást egy-egy mentőcsónakban, vagy pedig más nyomorúságos körülmények között. A gyermekek, mert még nem fogják föl igazán, hogy milyen kilátástalan a helyzetük. A nők és az asszonyok pedig azért, mert inkább képesek elfogadni a megváltoztathatatlant, mint a férfiak. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a nők tovább élnek, hajótörés nélkül is, vagy az élet másfajta hajótörésein át, mint a férfiak. Mert jó dolog tudni elfogadni. De itt nem általában a beletörődés dicséretéről van szó. Anna Isten döntéseként fogadja el, és Isten kezéből fogadja el azt, ami történt. Vagyis az elfogadás az nála hitből, Isten iránti bizalomból van, és nem pedig gyengeségből, hogy de hát úgysem tudok semmi más tenni. Ha a fogamat csikorgatom közben, akkor is kénytelen vagyok elfogadni, beletörődni. Nem. Ő Isten iránti alázattal és gyermeki bizalommal tudja ezt elfogadni. Ezáltal pedig szabaddá válik arra, hogy Isten ezután a nagy-nagy veszteség után is még egy csodálatos új szakaszt kezdhessen az életében. Bőtöléssel és imádkozással szolgált, hallottuk az evangéliumból. És azt gondoljuk, hogy özvegy asszonyként biztos ilyesmiket kért az imádságaiban, hogy legyen meg neki a mindennapi kenyere, a betevő falatja, hogy tudjon valamilyen ruhát magára húzni, hogy vigyázzon rá az Úr, hiszen olyan árva lélek. Biztos, hogy ezeket is elmondta Anna imádságban Istennek. És bizonyára hitte és tapasztalta is, hogy Istennek gondja van rá. És valahogy szinte el is feledkezett aztán ezekről, mint betevő falat, meg ilyen anyagi dolgok, mert annyira betöltötte a gondolatvilágát, a szívét, és ezért aztán az imádságait is, annak az óhajtása és várása, hogy az Isten könyörüljön meg rajtuk, az egész népén, hogy küldje el a megígért messiást. És arra szánta oda az életét, hogy imádkozzon az Isten kegyelméért. Anna nem csak úgy imádkozgatott. Még csak nem is úgy rendszeresen imádkozott, hanem imádkozással szolgált. Ez volt a szolgálata. Ezt kapta, ezt vállalta szolgálatként éjjel és nappal. Egyedül maradt özvegyasszonyként, nyilván speciális helyzetben volt azért Anna. Tőlünk nem valószínű, hogy ilyen szolgálatot kér az Úr, azt, hogy egész nap imádkozással és böjtöléssel szolgáljunk. De azt megkérdezi most az ige által tőlünk. Tőlem is megkérdezte, és ezért merem ezt így továbbadni, hogy vajon mi mire tettük fel az életünket. Azt mondjuk, keresztények vagyunk. Keresztényként szeretnénk élni. Rendben van. Ez ugye akkor azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak, Istennek adtuk oda hálából az egész életünket, hogy az ő országa építésére, hogy az evangélium hirdetésére adtuk oda az életünket. És ebben valami olyasmi is benne van, például, hogy az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, a mi atyánkot imádkozva, nem csak egy gyorsan eldarált mondat az, hogy jöjjön el a te országod, vagy legyen meg a te akaratod, hanem Annáéhoz hasonlóan a gondolatainkat, a szívünket betöltő óhajtás és kérés mennyei atyánk felé. Mert ez hiányzik igazán. Mert az hiányzik igazán, amit az Isten adhat, hogy valóban az ő akarata teljesüljön. Hogy az ő szeretet uralma az terjedjen, és minél több embert elérjen. Ez hiányzik igazán. És jobban, mint. És most olyan jó lenne, hogyha csendben ki magában ezt a mondatot, hogy jobban, mint, be tudnám fejezni úgy, hogy oda teszi őszintén azt, ami most úgy igazából az első, a legfontosabb számára. Vagy amiről most úgy azt gondolja, hogy de az hiányzik valójában. Azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, keresztényként szeretnénk élni, Krisztus követőként. De hát akkor ez valami olyasmit jelent, hogy az erőnkkel, az értelmi képességeinkkel, a szellemi adottságainkkal, az időnkkel, az anyagi javainkkal, mindennel és az összessel az Úr rendelkezhet. Így van ez? Valóban? Nem tudom, ki mit válaszol, és válaszolhat erre a kérdésre magában. Én nem mertem ezt is kimondani, hogy igen, Uram, ez így van. Mert sokszor csak a maradékot adjuk neki. A maradékot a figyelmünkből, az időnkből, az erőnkből, a pénzünkből. Ha pedig nem marad, akkor semmit. Bár ez az advent most arról is szólhatna, hogy végre ezt őszintén Isten előtt beismerjük. Merjük és tudjuk megvallani. És készé válunk, hogy igazán az ő szent lelke által arra, hogy meghozzuk a döntést, hogy nem a maradékot, hanem mindent neki adunk. Már az Ószövetségben azt látjuk, hogy az elsőt, a zsengét, a legjobbat adják az Úrnak. Gondoljunk csak bele, hogy és a mi életünkben hogy van? Ott is így van. Anna kitartóan végezte a böjtölés és az imádkozás szolgálatát. Nem távozott el a templomból, olvastuk. Nekünk meg nem egyszer a heti egy óra is sok. Hogyha nem így van, akkor annak nagyon-nagyon örülök, és hála Istennek. Úgy belegondoltam abba is, hogy vajon Annának úgy teltek ott a templomban a napjai, hogy mondjuk mindig valami új és érdekes látnivalóban volt része. És azért tudott olyan sokáig ott maradni, kitartóan szolgálni. Nem valószínű. Sokkal inkább a megszokott módon folyt az élete. És mégsem ment el, mert máshol izgalmasabb dolgok hangzanak. Mert máshol sokkal menőbb módon énekelnek és zenélnek az Isten tiszteleten. Vagy mert máshol sokkal jobban érezhetem magam. Bár mindenki szívesen és örömmel jönne a templomba, az Isten tiszteletekre, a gyülekezeti alkalmakra, a Krisztus követőinek a közösségébe. Bár így lenne. De azért azt se felejtsük el, hogy Jézus Krisztus követése nem arról szól, hogy mi mindig jól érezzük magunkat. Mint ahogy különösképpen is a ma ember és sokszor a keresztény ember is gondolja, hogy nekem mindig jól kell érezni magam, és minden kívánságomat ki kell, hogy szolgálják. És ahol ezt megkapom, ott megmaradok és meggyökerezem. Jézus Krisztus mikor beszélt erről, hogy nekünk jól kell érezni magunkat, úgy, ahogy mi azt elgondoljuk. Arról beszél, hogy jöttem, hogy életük legyen, hogy bővölködő életük legyen. Jöttem, hogy megkerestem az elveszettet. Jöttem, hogy a megkötözötteket megszabadítsam, és tovább lehetne sorolni, hogy mi mindent kész az Úr Jézus Krisztus az életünkben elvégezni. Azért, hogy a Szentlélek örömét ismerhessük meg, azt a tiszta és maradandó örömöt, és így érezhessük, már ha ezt a szót akarjuk használni, jól magunkat. Hogy is történhetne az, hogy mi mindig jól érezzük magunkat? Hát különösen, ha arra gondolunk, hogy az Isten igéje szerint a mi természetünk megromlott természet. És igazából, amikor jól akarjuk érezni magunkat, akkor sokszor ennek a megromlott bűnös természetnek a kívánságait és vágyait, annak beteljesülését üzzük. Hát a Krisztus követése nem erről szól, sokkal inkább arról, hogy akarunk és tudunk is, mert Isten, mert Jézus Krisztus szent lelke által kész a szívünk Egyiptomba beköltözni, és ezért tudunk is harcolni a megromlott természetünk vágyai és kívánságai ellen. A böjtölés is így szolgálhatja a javunkat, hogy tudatosan vonunk meg magunktól dolgokat azért, hogy az ott felszabaduló hellyel, idővel, energiával, figyelemmel is az Úrhoz tudjunk kötődni. Még közelebb hozzá. Még többet megérthessünk igéjéből, gondolataiból. Még többet befogadhassunk világosságából, szeretetéből, hogy legyen mit aztán tovább sugározni. Hogy még alkalmasabbá váljunk a ránk bízott szolgálatra. Adventben is lehet, és így érdemes gyakorolni a böjtölést. Anna évtizedekig szolgált böjtöléssel és imádsággal. Ja, hát erre lehet azt mondani, hogy hát ő egy megszállott öregasszony volt. Ez csak így lehet csinálni. És ezért nem vált számára unalmassá, meg ezért nem fásult bele. De nem csak idősek tudnak álhatatosan megmaradni az Isten szolgálatában, mert ez nem életkortól függ. De akkor mi, illetve ki lelkesít, és lelkesíthet bennünket? Hát Annát minden bizonnyal Isten szent lelke lelkesítette. Ő üdítette fel. És Jézus Krisztus pedig arra tanított bennünket, hogy az ő szent lelkét bátran kérhetjük tőle. Gondoljunk csak azokra a szavaikra, amikor arról beszél, hogy még ti földi apák is tudtok jó dolgokat adni a ti gyermekeiteknek, és igyekeztek jó dolgokat adni. Hát akkor hogy ne adna nektek a ti mennyei atyátok? És azzal folytatja, hogy szent lelket. Ha ezt kérjük, ezt kívánjuk, ez olyan kérés és kívánság, amely biztos, hogy kedves az Isten előtt. És igyekezik teljesíteni. Anna szabad volt a Szentlélek befogadására. Üres volt a keze. Mert nem ragaszkodott semmihez sem bölcsösen. Az imádkozás és a böjtölés szolgálatát kitartóan végző Anna az, látjuk ezt is az evangéliumból, Simeon mellett másodikként, akiknek megadja az Isten azt, hogy miután megláthatják a megígért és megszületett messiást, megváltót, akkor ott a templomban már hirdethetik is ezt, bizonyságot tehetnek erről. De Isten szent lelkének a munkája és ajándéka az is egyáltalán Anna számára, mint ahogy a másik idős ember Simon számára is, hogy abban a kisgyermekben, akit bevittek oda a templomba, és aki nyilván külsőre azért olyasmi lehetett, mint a többi kis csecsemő, és mégis fölismerik, hogy ő a világ üdvözítője. Ő az, akit ők már hosszú-hosszú ideje vártak. Isten teljesítette az ígéretét. Elküldte a megtartót, a megváltót, a szabadítót. És Anna imádságaival beleépült ebbe a nagy isteni műbe. Nem volt hiába való a sok évtizedes várakozás. Nem volt hiába való a sok odaszentelt óra, nap és év. Nem elfecsérelt idő volt az imádkozás ideje. Nem eltékozolt élet volt az Annáé, ellenkezőleg. Hát kell ennél nagyobb öröm, mint amikor valaki az Isten csodálatos tettének a tanúja lehet. Láthatja, hogy az Isten hogyan munkálkodik, hogy elküldte azt, aki legyőzi a bűnt, a gonoszt, és legyőzi, megtöri a halálnak a hatalmát. És annából fel is tör az Isten iránti hála, és elkezdi magasztalni az Urat. Hálát ad neki, és utána pedig elkezdi mondani az embereknek, azoknak, akik még ott várták, így olvastuk, Jeruzsálem megváltását, hogy mit is tett az Isten, hogy íme, amire vártunk, az beteljesedett, és az életünk megújulhat. Az életünk igazi és sziklaszilárd alapra épülhet. Jól tudjuk azt, hogy a női lét az nincs meg beszéd nélkül. Nehéz lenne például elképzelni egy női fodrász üzletet úgy, hogy ott síri csend van, ugye? Azt hiszem, hogy ebben mindnyájan egyetértünk. Tolsztoj írja le egyik regényében. És akkor kezdetét vette a jellegzetes, minden logikát nélkülöző női beszélgetés, ahol mindenről eszükbe jutott valami más, és mondták is azonnal. Hát másképpen is lehet nőként is, de férfiként is élni, nem csak így, és másra is lehet használni ezt a csodálatos képességünket, hogy tudunk beszélni. Anna szavai az Isten felséges dolgairól, tetteiről szóltak. És ezeket a szavakat a Szentlélek hatotta át, Isten indítására szólaltak meg. Így érdemes igazából beszélni. És gyönyörű példa ez. Bárcsak a mi beszédünk is, és most már függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak vagyunk. Az Isten kezében eszköz lehetne, mert nem csak üres fecsegés van a világon, vagy formális, hivatalos munka megbeszélés, és nem csak suttogva mondott valaki jelen nem lévő elleni áskállódás, rossz hír továbbmondása, hanem igenis vannak, és bárcsak általunk is egyre több Istenre hallgató, szívből fakadó jó szavak lennének, amik éltetnek, erőt adnak, bátorítanak, támasz segítséget jelentenek, eligazítanak, amik Isten kijelentésévé válhatnak. Íme így is eltelhet egy élet, mint az Anná, és lehet ilyen áldott egy élet. Bárcsak az adventi evangélium minket is erre indítana, hogy az imádkozásban váljunk még álhatatosabbá, hogy merjük Isten előtt igazán végig gondolni, hogy valóban az ő szolgálatára tettem én föl az életemet. A vele való kapcsolat az, ami igazán hiányzik nekem, és amire vágyom, és amiért, amit én tudok emberként tenni, mindent megteszek. És bárcsak tudnánk mi is észrevenni az Isten csodálatos dolgait, ahogyan ma is munkálkodik, közöttünk is munkálkodik. És bárcsak válnánk mi is ilyen boldog, hálával teli szívű evangélium hirdetőkké, mint amilyen Anna volt. Amen. 228. dicséretünket keressük meg. Második verszakát énekeljük most. Urunk Jézus, Te ismered az emberi élet mélységeit, mert alászálltál minden szenvedésünkbe. Így hozzád jöhetünk biztatásért és adventi hitért. Szeretnénk szép, csendes várakozást és igazi lelki készülődést kapni tőled ezekben a napokban. Ne engedd, kérünk, hogy a mindennapok gondjai, a magunk belátásai, vagy az emberek rossz példája, lehúzzon bennünket, és eltávolodjunk tőled. Szeretnénk újra igazán odaszánni magunkat szolgálatodra. Szeretnénk megtelni szeretettel és jósággal. Segíts minket ezekben az igyekezeteinkben. Adj nekünk bátorságot és hitet ahhoz, hogy kinyissuk életünket, amit önzésünkben inkább bezárnánk, és gyakran be is zárunk előtted is, egymás számára is, és a tőled elkészített jövendő előtt is. Köszönjük, hogy most megbiztattál minket, aki Krisztusban minden ember számára megnyitottad istenséged mélységeit. Gazdagítsd meg értelmünket tőled való új gondolatokkal, munkáld bennünk a benned való örömkészségét, és vezess minket az úton mindvégig. Imádkozunk, Urunk, most betegeink gyógyulásáért is, a gyászolók vigasztalódásáért. Imádkozunk hazánkért, nemzetünkért. Adj nekünk szeretetet, jóságot, egyetértést. Hallgass meg, kérünk bennünket kegyelmesen, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig, miközben a cselló hangjai szólnak, közben engedjük, hogy Isten tovább beszélhessen hozzánk, és olyan jó lenne, hogyha imádságban mi is ki tudnánk tárni a szívünket őszintén.
Thank you.
Sebastian Bach G-dur szóló szvitjének három tételét hallottuk az előbb. Várhegyi Lajos szólaltatta meg a Gordonkát, aki a budaörsi Leopold Mozart zeneiskola tanára, és akit majd januárban is hallhatunk, hiszen január 13-án itt egy zenés áhítaton egy koncerten fog közöttünk még játszani. Majd fogjuk hirdetni ezt még. Most pedig folytatom a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos hírekkel. Mindenek előtt az adakozás lehetőségére emlékeztetek mindenkit az ige szavaival: aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órai kezdettel a fiatalok számára lesz konfirmációi előkészítő, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken délután most a felnőttek konfirmációi előkészítője elmarad, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, az istentisztelettel egy időben gyermekistentiszteletek két csoportban lent a gyülekezeti helyiségeinkben, valamint a babaszobában pici babákkal is hallgathatják a szülők, illetve követhetik az istentiszteletet televízión keresztül. Felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy jövő vasárnap vendégige hirdető fogja közöttünk hirdetni Isten igéjét. Dani Eszter református lelkipásztor jön közénk, aki nem csak ige hirdetéssel szolgál, hanem utána képes beszámolóval, előadással is a cigányok között végzett missziói munkáról. Ő most a Református Egyházunk zsinati hivatala missziói irodájának a munkatársa, de ő egyébként Kárpátalján is szolgált, hirdette az evangéliumot cigányok között. Csodálatos hallani azt, és ebben biztos, hogy megerősödhetünk majd az ő beszámolója által is, hogy az Isten evangéliuma, az Úr Jézus Krisztus evangéliuma, az valóban hatalom, életeket megújító és megváltoztató hatalom, és ez tudja a mi életünket is, függetlenül attól, hogy melyik néphez, fajhoz tartozunk, a cigányok életét is. Meg tudja vált, és ezt tudja igazán megváltoztatni. Gondoljunk imádságainkban erre a következő vasárnapi istentiszteletünkre, és gondoljunk a cigányok között végzett misszióra is. Mindenkit hívok szeretettel istentisztelet után ki az udvarra és le a gyülekezeti termünkbe, ahol is a már meghirdetett adventi vásárunkat találhatjuk meg, ott körbenézhetünk. De legeslegünkább talán azért hívok mindenkit, mert hogy közben lehet egymással is szót váltani, és olyan jó, amikor így kötetlen formában is azért együtt lehetünk. Egy pohár vagy bögre meleg teja, sőt, elárulom, hogy forralt bor is van, úgyhogy amellett egymással egy kicsit beszélgetni, közösségünkben is erősödni. Hirdetem azt, hogy december 19-én, szerdán 10 órától kerül sor az idősek karácsonyi ünnepségére. Ez az az ünnepség, ahová igyekszünk elhozni azokat az idős beteg testvéreket, akik már nem nagyon vagy egyáltalán nem tudnak jönni ide a templomunkba. Úrvacsorai istentisztelet lesz számukra lent a gyülekezeti termünkben, és az pedig szeretett vendégség követi. Ez tehát december 19-én lesz, 10 órai kezdettel. Most is még emlékeztetem is a testvéreket, meg felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy szombatonként a templom téren a városi adventi gyertyagyújtó ünnepség. Igen, is részt vehetünk, tehát most szombaton is 5 órai kezdettel együtt lehetünk ott, ahol szintén hangzik az evangélium Isten igéje. Imádkozunk a városért is, és ahol dicsőítjük Istent verssel, irodalmi résszel, illetve énekkel is. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Varga Károlytól búcsúztunk, aki 1941. április 6-án Köröstarsán született, és ez esztendő november 22-én Törökbálinton hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Jézus Krisztushoz hívjuk most is a gázoló testvéreket és az ő vigasztaló közösségét, szeretetét kívánjuk és kérjük számukra. Most pedig a 255. dicséretünket, annak is a 7. és 8. verszakait énekeljük, a 8. majd fennállva. Thank you. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Elköszöntem ugyan, de remélem, hogy sok mindenkivel találkozhatok lent a gyülekezeti helyiségünkben.